Tovább keressük a diagnózist a gazdasági depresszióra, a tőzsde hirtelen hangulatváltozásaira, és rajta tartjuk ujjunkat a piac pulzusán. Folytatódik a Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
Ezt most vegye be és nyugodjon meg!
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.
Jó 9 reggelt. Óra 11 perc van, jó reggelt! Csatlakozom én is az előttem szóló Kántor Andréhez.
Én pedig az előttem szóló Mijálovics Andráshoz.
Miután folytatódik a Millás reggere a Rádió Café 98.0-en. Van SMS WhatsApp Viber számunk 0630-as 698-098-0. Közlekedés az nyugodt mederben folyik, természetesen nem számítva az itt-ott amott gombamódra felbukkanó útszűkületeket, felújításokat, közműjavításokat. Szerencsére balesetről nem kaptunk hírt. Van-e valami az üzenő falunkon, Endre, amely közérdeklődése?
A bankoknak nem érdeke a turisták hadát kiszolgálni valutaváltással, írja egy ex-banki dolgozó. Köszönjük szépen.
De lehet, hogy érdekelté lehetne ők tenni. Teszem én hozzá.
Hát igen, a fizetést azt, igen, érdekes, hogy ez egy mellék zöngéje volt annak a témának, amiről beszélgettünk, és elgondolkodtam rajta, hogy ez mennyire érdek vagy nem érdek. Igen, a piaci versenyről volt szó az utóbbi percekben. Azt mondja, hogy és különböző megoldásokat emlegetnek. Ja igen, ez egy érdekes, hogy bankkártya elfogadás szempontjából a kiskereskedőknek nem olyan siralmas a helyzete, sok elfogadó cég van a piacon, sok konstrukcióval van lehetőség választani százalékos és fix tranzakciós illeték között, ha valakinek kicsi kosárértéke van, egyértelmű nem az utóbbi konstrukciót, hanem százalékosat választja. Ne, azt mondja, nem akar konkrét céget mondani, de van, akinél a belépő csomag 0,8%-os tranzakciós díj, nem tartom reálisnak, hogyha egy kereskedő azon sír, hogy neki túl drága a kártya elfogadás, vagy esetleg húzza a száját, hogyha kártyával akarok fizetni, mondja a hallgató. Igen, tehát árnyalni kell ezt a képet nyilvánvalóan, de alapvetően szerintem főleg a kiskereskedőknél nem akkora a tudatosság ebben a témában. Ebbe biztos, hogy segít a Magyar Nemzeti Banknak az új megoldása, úgyhogy hát majd meglátjuk, hogy mi történik a piacon.
Mehetünk?
Igen, abszolút, András, légy szíves.
A történelem ismétli önmagát, mi pedig a történelmet. Érdekességek, évfordulók, események. Azt hiszed, külön vagy, mint dédapáid? Majd kiderül. Mesél a múlt. A Millás reggeli történelmi rovata.
Itt van a stúdióban Katona Csaba történész, ő fogja a mai szeánszot is prezentálni. Szervusz, jó reggelt kívánok!
Szervusztok, jó reggelt kívánok!
Mielőtt Endrével egymásnak esnétek a mai kiszemeltünk kapcsán, én megkérdeztetek valamit, mert volt egy aha élményem a közelmúltban.
Téken
és
mi?
Ez kapcsolódik. Az is! Azt a csibész! Jaj, sok mindenre számítottam, de erre nem. Na mindegy, megpróbálom összeszedni atomjaira hullott személyiségemet. Szóval, képzeld el, hogy ma van ugye a Little Big Horn-i csatának az évfordulója, és erről jutott eszembe, hogy megkérdezem tőled azt, hogy hogy lehet történészként egy ilyen eseményt rekonstruálni. Az ötletet, a kérdéshez pedig az adta, hogy képzeld el, hogy a közelmúltban megjelent egy életrajz a Szilaj Róról, vagy Crazy Horse-ról, aki az egyik hadvezére volt az indiánoknak ebben az ütközetben. Igen, és nagyon sok könyvet elolvastam róla is, amit mind fehérek írtak, és ez meg úgy jött össze, hogy a szerző beszélt olyanokkal, akik beszéltek ezzel a Tasunka Vitkó nevű emberrel, vagy harcoltak vele, vagy valamilyen formában kapcsolódtak hozzá, tehát családtagjai voltak. És bevallom őszintén, hogy az a kép, amit a fehér történészek rajzolnak erről az emberről, az homlok egyenest más, mint amit így a szóbeszéd alapján az indiánok gondolnak a mai napig róla, hogy ez hogy lehet ezt áthidalni? Mert ugye nekik nem is volt írásbeli kultúrájuk, tehát nem tudod azt megcsinálni, hogy ne akkor lapozzuk fel a Sziú Annál leszeket, és nézzük meg, hogy mit tudnak a Szilaj Róról. Tehát ilyenkor el kell menni és megkérdezni a sziúkat, az eszkimókat, a zulukat, bárki mást, akinek, akiről szól egy-egy sztori, vagy hogy oldják meg ezt a történetet?
Na most a történet tudomány legfontosabb kérdését tetted föl, mi szerint hogyan lehet rekonstruálni a múltat, és 100%-osan sehogy se lehet rekonstruálni, hiszen a múlt abban a pillanatban, hogy elmúlt, múltá válik, és töredezni kezd az emlékezete. Ugye a történészi módszert annak a lényege, hogy nyomokból építkezünk, pont úgy, mint egy nyomozó, aki fogja magát, kimegy a helyszínre, és ezt igyekszik összeszedni minden létező bizonyítékot arra nézvést, hogy mi történt. Csak az a nagy különbség, hogy mi hidegnyomon dolgozunk, lévén több évtized, vagy több évszázad, vagy több évezred ezelőtti eseményeket igyekszünk felgöngyölíteni. Hogyan lehet egy csatát rekonstruálni? Hát a következő a helyzet, hogy hát most már talán 2 évtizeddel ezelőtt kibontakozott egy elég komoly vita a történeti közlemények hasábjain Gyáni Gábor és Herman Róbert között, miszerint lehet-e egyáltalán csatát rekonstruálni. Bármilyen történeti esemény nehéz rekonstruálni, hiszen nincsen abszolút igazság, ezt ne felejtsük el. Emlékezések vannak, ki így emlékszik, ki úgy emlékszik, ki amúgy emlékszik. Én az egyetemen azt a módszer szoktam folytatni, hogy egy vadnyugati kocsmai jelenetet szoktam megmutatni a hallgatóknak, hogy 10 mondatban írják le, mit látnak, 2 egyforma leírás nem fog születni. Ebből következően igyekszünk a lehető legtöbb ilyen úgymond nyomot, ezt így hívjuk, összeszedegetni. Ez lehet egy hivatalos jelentés, lehet egy visszaemlékezés, lehet egy magánlevél, és persze lehet szóbeli hagyomány is. Ami mondjuk Little Bighorn esetében túlélőkről már nem beszélhetünk, de hagyományozódó szóbeliségről igen. És ebből kibontakozik valamiféle kép, amit megpróbálunk a lehető leghitelesebben visszatükrözni, és itt jön be a történész tisztessége 2 nagyon fontos mondattal. 1. Nem tudom, 2. Véleményem szerint. Uh-huh. Úgyhogy igazából ez valóban lehetetlen, ugye ne felejtsük el, itt van ez a csata, ugye például a varjú törzs tagjai, ugye az abszalókák, ők ugye a Caster oldalán harcoltak, volt 5 felderítője, ebből 4 túl is élte a csatát, ha jól emlékszem, és közülük a Curly nevezettű, az egy idő után úgy emlékezett, hogy ő effektíve részt vett a harcban. Mások meg úgy emlékeztek, hogy a varjú kizárólag felderítéssel foglalkoztak, és eszük ágában nem volt a Shire nekem, meg a Sioux-kal csatába bocsájtkozni, mert az nem bizonyult jó ötletnek adott helyzetbe. Tehát már ez önmagában azt mutatja, hogy egyetlen ember emlékezete és mennyi ellentmondást tud magában hordozni. Mi az, amit biztosan tudunk? Csatát elvesztették, nagyjából lehet rekonstruálni Caster utolsó perceit, meg egyáltalán az embereinek az utolsó perceit, és körülbelül ennyi, és még egy dolgot ne felejtsünk el, egy közgyűlést könnyebb rekonstruálni. Egy magyar köztársaság kiirdetésé Szűrös Mátyással a parlament ablakában viszonylag könnyű rekonstruálni. Egy csatát, azt nehéz, mert még ha volna is egy világkrónikás, aki elmegy oda, hogy jó napot kívánok, én följegyzem, hogy mi történt, lehetséges, hogy sérülések érnék, nem láthatja át a csata egészét. Szóval borzasztó nehéz. Maradjunk annyiban, hogy különféle narratívák léteznek, és ezek metszetéből próbálunk meg valamit kihozni.
De az közelebb visz az igazsághoz, hogyha meghallgatjuk mind a két felet. Tehát mondok valamit, ha a munkásőrségről írunk egy esszét, akkor nem elég csak a munkásőröket megkérdezni, hanem mondjuk az ő környezetükbe is érdemes körbe kérdezni.
Ugye azt szokták mondani, aki nem akar mindent, nem kap semmit. Tehát a 100%-ra kell törekednie a történésznek, abban a biztos tudatban, hogy soha nem fogja elérni a 100%-ot. De ha meg sem próbálja, akkor a közelébe se kerül. Következésképpen minél több történeti forrás, minél több történeti nyom, annál inkább nagyobb átfedéssel tudjuk az egykori valóságot rekonstruálni, magába hordozva a tévedés lehetőségét.
Oké, na
és akkor most
innen.
Gondolatjel teszünk.
Mit
egy
tudunk?
Szünetet, és
Kufner Raúlról.
Így van, Kufner Raúlról beszélgetünk.
Életemben nem hallottam.
Na ezért emeltük ide be, pedig őt úgy hívták egyébként a becsületes nevén, hogy Diószegi Kufner Raúl Báró, Raúl de Kufner de Diószeg, aki Bécsben született 1886-ban, elhunyni viszont egy Európa és New York közötti hajóúton hunyt el 1961-ben, és gyakorlatilag mindent. Szoktuk azt mondani Katona Csaba rovatán, hogy olyan alapanyagok vannak, hogy zseniális sorozatokat lehessen készíteni magyar történelmi személyekről. Hát Kufner Raúl élete az például egy ilyen, egy nem tudom hány évados sorozatot lehetne megtölteni. Volt élelmiszeripari gyáros, földbirtokos, filantróp, műgyűjtő, kozmopolita, New Yorki kozmopolita, és nem utolsó sorban, csak nem 3 évtizeden át Tamara Delempicka lengyel festő férje.
Ebből következően életművész is volt, Lehmann Küszler, ha másképp akarjuk megközelíteni a dolgot, ugye Tamara Delempickáról pedig okotatom leszembe jutott a Molnár Ferenchez fűződő anekdota, amikor egyszer mondták neki az egyik felesége kapcsán, hogy legyen óvatos, mert a neje Budapesten fűvel, fával, mire Molnár Ferenc azt a választotta, hogy igaz, de pénzért csak velem. Tehát ez egy meglehetősen cinikus megközelítést akar, de hát nézzük ezt a Raoul Kufner bárót, ugye maga a név az gyönyörű szépen, meg a foglalkozás így együtt mutatja a monarchia társadalmának azt a sajátos kettősségét, amit ugye Erdei Ferenc fogalmazott meg úgy, hogy kiépült egy kettős magyar társadalom, egy nemzeti és egy polgári. Nemzeti alatt értette a rendi társadalom örökségét, miszerint ott van ugye a főnemesség, az arisztokrácia alatt a nemesség, tehát az osztálytársadalom, a rendi társadalomnak a leírását, és mellette pedig kiépül a polgári társadalom, ami azt jelenti, hogy megjelennek a Bildungsbürgerek, meg a Bezisburgerek, tehát az a kétfajta polgárság, amelyik az egyik a tudása révén emelkedik fel, a másik pedig úgymond a vagyoni helyzete alapján. És ami a Kufner családot illeti, hát ott a következő a helyzet, hogy ők valóban egy ilyen self-made man típusú vállalkozói família voltak. Ennek a Derik Raoulnak az apukája volt az, aki nemesi címet szerzett, megalapította Magyar Diószegen a híres nevezetes gyárát, aztán párói címet is szerzett. Tehát ez a kettőség, amikor van egy felemelkedő vagyonában tehetős polgári elit, mellette ott van a hagyományos arisztokrácia, ami tényleg a rendi társadalom maradványa, de ez a vagyoni elit, ez igyekszik fölvenni mindazon ismérveket, ami jellemző a arisztokráciára. Tehát például vegyük a 60-i Deutsch családot, ugye megváltoztatják nevüket Deutschból 60-ira, a bárói címet szereznek, megtanulnak magyarul, tehát abszolút a régi
elithez illeszkednek. Ez egyébként ez a bárói címszerzés, ezt így egy fél mondattal elindítézzük, hogy bárói címet szereztek, de ez hogy nézett ki akkoriban? Hát azért azt a király adta, ezt meg lehetett venni például?
Megvenni nem igazán lehetett, de érdemekkel lehetett. Azért Ferenc úr is nem volt abban a helyzetben, hogy benyújtsa a számlát, hogy most kell egy kis manit, tehát ő azért magasabbra volt taksálva, viszont érdemekkel ki lehetett harcolni. Ez igazából már csak presztízst jelentett, tehát már nem járt előnyökkel 1848-49 óta nemesnek lenni adózási előnyökkel, de ez egy komoly társadalmi presztízse volt, és ez is mutatja, hogy a rendi társadalom öröksége mennyire erős. És hát ami Raoulunkat illeti, ő kiváló iskoláztatást kapott, ugye ő már a bárói címet a családja akkor kapja meg, amikor ő már viszonylag felnőtt ember, ugye 1886-ban született, 1904-ben lett báró a Kufner család, de azért ő egy vállalkozó izraelita családnak a sarja, és tényleg így ezt a kétfajta elitnek az ismérveit egyesíti magába. És elég érdekes életet él, olyan értelemben, hogy számos vállalkozásban benne van, nyilván a magyar diószegi gyár a legfontosabb, de jellemző módon például, hogy a két háború közötti időszakban, miközben ugye maga a birtok, meg a gyár az Csehszlovákiához kerül. Tehát ugye van egy ilyen törés az ő gazdasági életében. Közben azonban részvényese lesz a Fővárosi Serfőző ZRT-nek. Ez egy 1912-ben alapított, viszonylag késői alapítású kőbányai főzde, ami így kívül is maradt a kőbányai többi főzdének a trösztjén. Kufner család régóta képviseltette magát, ő itt is bekerül a vezetőségbe, de úgy ám, hogy közben ugye a Csehszlovákia területén él. Előtte meg tagja az Országos Magyar Gazdasági Egyesületnek, és hát van egy házassága is, feleségül vesz egy Lucsban született ilyen lengyel-német nemes hölgyet, úgy hívják, hogy Kára von Habner, az emlékezetem nem csal, viszont ez a házasság ez nem túl boldog, tehát meglehetősen szabadosan értelmezi a férje a házasság fogalmát, különféle kapcsolatai vannak, maradjunk annyiban, és megismeri aztán lassan, de biztosan ezt a bizonyos Tamara de Lempicka nevezetű hölgyet. Itt válik igazán izgalmassá az ő élete.
De hogy mennyi mindent csinált előtte, és mondtad ugye, hogy az iskoláztatás Pozsonyi Katolikus Főgimnázium ott indul, utána kapnak ugye bárói címet, akkor tagja, amit mondtál, a Magyar Gazdasági, Országos Magyar Gazdasági Egyesületnek, aztán Teleki Bank RT, meg a Földbirtok és Teleki Bank, Földbirtok és Telek Bank RT igazgatósági tag, az árvízvédelmi társulatoknak tagja.
Sőt, autóklubnak.
Az autóklubnak tagja.
Vagy az automobilklubnak.
És amit mondtál, a diószegi gyár, ez a gazdaság cukor és szeszgyár.
Így van, ugye hát a cukor azért fontos alapanyag minden tekintetben, és a szeszipar sem tudja mellőzni. Nyilván nem véletlenül volt.
András, beválasztották a növénynemesítő bizottságba.
Végre!
Bizony. Támogatta apjával együtt az entomológiai társaság rovartani alapítványát. Úgyhogy ilyeneket csinált ez a pacák.
Nem volt pénze, és ugye a UMG keretében pedig nem olyan meglepő, hogy a mezőgazdaság is foglalkozott. Ez egyébként megint mutatja azt a fajta kettősséget, hogy amikor megpróbáljuk leírni a státuszát egy ilyen figurának, akkor ha akarom, gyáros, mert hát van gyára, ebből él. De ha akarom, földbirtokos, ha akarom, arisztokrata, most akkor le lehet-e írni tiszta határokkal azt, hogy valakinek éppen mi a státusza, a polgári foglalkozása, a karaktere, és nagyon szépen mutatja ezt a több lábon állást, tehát ezt a fajta polgári attitűdöt, az ő sokszínű személyisége. amivel ráadásul még megfért az is, hogy hát foglalkozott egyébek mellett műgyűjtéssel, ugye egyszer nagy csapás érte őt, a diószegi kastély leégett, és rengeteg minden oda lett. Viszont annyit lehet róla tudni még, hogy úgy ismerkedett meg Tamara Delempickával, hogy megkért, hogy fessen neki egy portrét, nevezetesen az éppen aktuális szeretőjét szerette volna megörökítetni. Tamara Delempicka ezt megtette, de mire a kép végére ért, addig már ő volt ebben a pozícióban.
Az Art Deco mestere,
az Art Deco
és
mestere.
Az első női szupersztárnak is tekintető Tamara Delempicka.
Okkal egyébként egy lengyel származású hölgyről beszélünk, egy lengyel zsidó származású hölgyről, egyébként, aki Tamara Gorska néven született meg, de hát a szüleinek is rossz volt a házassága, elváltak, ő pedig nagyon hamar, 10 éves fejjel elhatározta, hogy saját lábára áll, ehhez a saját lábhoz nem ártott egy tehető férj. Ez volt Tadeusz Lempicki úr, hozzáment feleségül, szült is neki egy gyereket, akit úgy hívtak, hogy Kizett, de hát 1917-ben történtek olyan dolgok Oroszországban, mert hogy ott éltek, ugye Lengyelország a első világháborút lezáró békék előtt jogilag nincsen, mert ugye szétszaggatták a 18. században. Na hát onnan menekülniük kell, és akkor Párizsba vetik meg a lábukat, ott viszont Tamara Delempicka elkezd festeni. És először ilyen kubista jellegű képeket csinál, de egy rendkívül szabados életvitelű, nagyon vagány nőről beszélünk, aki ezt a 20-as éveknek ezt a modern nőtípusát, aki leszorítja a melleit, vagy pedig kirakja, levágja a haját rövidre, gondoljunk megint csak a sörgyári kapriccsóra, a rövid szoknyát hord, jazzzenére, swingre táncolna, ezt ő maximálisan meg tudja jeleníteni. Megismerkedik a párizsi művészvilág minden jelentős figurájával, André Gittől, Picasso-n át mindenkivel, és fogalmazunk úgy, hogy kapcsolatok tömegébe bonyolódik, Kufner ezek közül az egyik, tehát ezt ne úgy gondoljuk, hogy ilyen monopól helyzetbe került, ráadásul Tamara Delempicka úgy gondolkodik, hogy igazából, ha valaki tetszik neki, nincs jelentőség, hogy az illető fiú vagy lány, tehát elég szabadosan kezelte ezt a dolgot. Viszont, ami Derék Raúl bárunk időközben megözvegyül, majd pedig feleségül veszi a hölgyet. Tehát innentől kezdve a törvényes felesége lesz, gyermekeik is születnek, viszont szerencsére időben megérzik azt, hogy a fasizmus fenyegető veszélye az nem fog megállni Németország határánál, és 1939-ben átteszik a székhelyüket az Egyesült Államokba, és ez az életüket menti meg, ezt lássuk be. Kint élnek Hollywoodban, élnek New Yorkban, és van egy nagyon érdekes tevékenysége még Raúl Bárónak, nevezetesen embereket ment, zsidókat, illetve lengyeleket. Tehát ez az ember, aki a magánéletében nem igazán találta meg a nyugalmat, vagy a boldogságot, vagy talán nem is akarta megtalálni. Amikor arról van szó, hogy az elemi humánumnak tegyen a leget, akkor a vagyonát befolyását latba vetve igyekszik a lehető legtöbb életet megmenteni, és azt gondolom, hogy ez roppant tiszteletre méltó dolog. Minden a felesége pedig emellett New Yorkban is rosszan, de biztosan sztárrá válik, hiszen a képei azok rendkívül kellendőek.
Hát szerintem, hogyha valaki meglát egy Lempicka képet, akkor rögtön tudja, hogy miről van szó.
Annyira
jellegzetes a színhasználat, a stílus.
Úgy. És ilyen nagyon jellemző rá, hogy például a gyermekét Kizettet rengetegszer megfestette, de amikor éppen egy adott udvarló közeledett hozzá, még le is tagadta, hogy az ő gyereke, hogy nehogy anyai színben kelljen feltűnni. A férje egyébként, tehát a másik házasságra úgy kerül szól, hogy idő után Tadeusz Lempicki úr belátta, hogy a házasságot nem a feleségének találták ki, és inkább elvált tőle. Más kérdés, hogy Raúl Báró ezt másként értelmezte. És hát, ahogy az előbb elhangzott, ugye maga Raúl 1961-ben halt meg, egyébként Magyar Diószegen van eltemetve a családi kriptába, tehát ilyen értelemben ő hazatért. Talán még a feleségéről annyit, hogy ezek után elköltözött Houstonba, és a leírások szerint bár roppant szabados életet éltek, fogalmazunk magyarul, nyílt házasságban, nagyon-nagyon megviselte őt Raúl halála. Houstonba költözött, mert lánya Kizett ott élt a családjával, de aztán onnan is tovább tette a székhelyét Mexikóba, és amikor 1980-ban meghalt, akkor végrendelete szerint a honvait egy helikopterről beszarták az egyik vulkánba. És akkor az ő nyughelye egy vulkán, ami szerintem tökéletesen kifejezi ennek a hölgynek a személyiségét. Talán még egy apróság vele kapcsolatban, nevezetesen az, hogyha megnézzük a saját magáról készített ábrákat, vagy a fotóit, akkor volt Madonnának egy olyan korszak, amikor feltűnően hasonlít Tamara Delempickára.
Igen, van egy csomó olyan portréképp Lempickától, ami teljesen azt a stílust mutatja, ami például lemezborító is volt Madonnáról, meg sok olyan portré készült.
És ez egy marha érdekes dolog, hogy egy jóval későbbi korszak extravagáns előadója, lázadója, mert Madonna az volt ifjabb korában, aztán talán még ma is az, egyértelműen transzparens módon utal arra, hogy a példaképének tekinti ezt a roppant szabados életvitelű hölgyet. Hát hozzá képest a férje szinte szürke életet él, de csak hozzá képest maradjunk annyiban, mert hogyha végig gondoljuk, hogy végig söpört az életén a világháború, az, hogy egy olyan családból származott, amelyik tényleg a polgárosodás korszakának a legelején tudott felemelkedni. Hogy mi minden kellett neki átélnie, hogy hány helyen élt. Azt gondolom, hogy ő egy roppant izgalmas figura, és hát nem beszél vasoriparban váró szerepéről, ami számomra különösen szimpatikusát teszi ezt a durat.
Meg az tetszik nekem, amikor egy olyan, értem, hogy van pénze valakinek, de azért az nem evidens, hogy van pénze, és azokat, és azt biztosítja mások számára. Tehát ez a filantrópia, meg az, hogy mondjuk egy Brüggel művet csak úgy a szép művészetinek adományozza, ami hát akkor se volt két fillér.
Nem.
Ma sem az, azért az komoly sztori.
Nem, biztos, hogy volt benne egy elemi ilyen, nem is azt mondom, a szociális érzékenység, egy elemi humánum, tehát a többi ember iránti érzékenység, ami a magánéletében talán kevésbé mutatkozott meg, mert ugye csak félrejárogatott a feleségem erről. Ugyanakkor azonban, amikor ilyen közösségbe kellett gondolkodni, akkor láthatóan bármikor oda tette magát, és nem sajnálta erre a pénzt. Hát van egy klasszikus mondás, ami így hangzik, hogy imádom az emberiséget, de ki nem állhatom az embereket. Lehet, hogy ez nála is így működött.
Köszönjük. Nagyon szépen köszönjük, Csaba, óriási kört leírva betekintést nyertünk diószegi Kufner Raúl báró életébe, aki 1886-ban ezen a napon született.
Tényleg számítottam rá, Krézihorsztól indítunk, de szép kör volt.
Igen. Hely, ha ezt Kufner báró megérhette volna.
Illetve bocsánat, Mortenhár 2-től is az Ohától.
Igen, igen. Köszönjük szépen.
Köszönöm.
Mesél a múlt. Történelmi érdekességek, sorsok, életutak a Millás reggeliben. Tőzsdei és pénzügyi hírek első kézből a Rádió Cafén, az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője.
Tegnap nagy forgalomban egy nagy semmit. Ezt tudta produkálni a Bux, úgyhogy kíváncsian várjuk, hogy a mai nap az hogyan kezdődik legalábbis, úgyhogy gyorsan feltárcsáztuk Muhi Gergő vezető elemzőt. Szervusz, jó reggelt!
Jó reggelt, sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat!
Na, halljuk, mi történik budapesti értéktőzsdén.
Hát a budapesti értéktőzsdén a nagy nemzetközi indexhez hasonlóan kissé borongósan kezdődik a reggel. Jelenleg 70.332 ponton áll a Bux, ami egy 41 pontos csökkenésnek felel meg a tegnapi záróértékhez képest. Igazából a nagy papírok közül a OTP-ben látjuk a legnagyobb forgalmat. Itt éppen egy 60 forintos emelkedéset látunk, és 17.660 forinton állnak a papírnak az árfolyama. A blue chipek közül a MOL és a Magyar Telekom esetében látunk némi csökkenést, a MOL 10 forinttal, a Magyar Telekom pedig 16 forinttal kevesebb, mint a tegnapi napon.
Uh-huh. A forgalom, amikor én legutóbb rápillantottam, meglehetősen alacsonynak tűnt, nem jött meg a kereskedési kedv azóta sem?
Nem, ezt jól látod, és valószínűleg nem is fogva már, ugye a Magyar Telekomban van egy nagy részvényvásárlási program, és ennek a nagy részét a Magyar Telekom már végrehajtotta az elmúlt napban, így vélhetően a mai napra és a holnapi napra már meglehetősen kevés puskapor maradt hátra.
Kisebb és közepes papírok közül tegnap nagyot ment az Appenin, kitart-e rendület ma reggel?
Éppen nem, ma már volt magasabban is az árfolyam, és láttunk ma 3,5%-os emelkedést, de ez úgy tűnik, hogy alább hagyott, és most éppen egy enyhe 2%-os emelkedésben van az Appeninnek a részvénye.
Oké.
Mire várunk? Van-e valami izgalom? Mert hogy hát magyar adat talán nem, vagy hát nem. Olyan esemény, ami esetleg ezt befolyásolja, inkább talán az, hogy fognak kezdeni magukkal az amerikai piacok, ugye most az Nvidia esés vezeti itt a forgalom tekintetében is a prímet viszi, most már pár napja, inkább ilyen korrekciónak tekinthető.
Igen, ezt jól látod, és valószínűleg nem csak a forgalom tekintetében, hanem a határozó hangulat tekintetében is az Nvidia a legfontosabb. Vélhetően más nem is nagyon lesz már a mai napon, igazából egy fontosabb adat érkezik ma. Délután 4-kor megismerjük az amerikai fogyasztói bizalmi indexnek az alakulását, igen. De igazából a legfontosabb adat a héten az pénteken várható, akkor jön ki a Fed által különösen figyelt PCE mag inflációnak az alakulása. Vélhetően addig nagy piacmozgató adatra nem nagyon kell számítanunk.
Oké, nézzük a devizapiacot, a forint hogy áll?
A forint némileg erősödik a tegnapi naphoz képest is. Most éppen 394 forintot kell adni egy euróért, míg a dollár jegyzése 367 forinton áll.
Okay. Jó, nagyon köszönjük szépen az összefoglalót, jó kereskedést a mai napra.
Köszönjük, és szép napot nektek is.
Szia!
Sziasztok!
Buhi Gergely vezető elemzővel beszéltük át a Budapest értéktőzsde nyitása után kialakult szitut, és hogy a forint a devizapiacon hogy teljesít.
Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottatok a Rádió Cafén az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője.
A sötétség megszűnik, amikor megjelenik a világosság. A sötétség automatikusan megszűnik, amikor megjelenik a világosság.
Millás reggeli.
Na, mi legyen, egy jó könyvajánló, mit szólsz hozzá?
Mit most olvastál éppen?
Hú, sok mindent, de a tegnap nem sikerült elmondanom. Most jelentette meg egyébként új könyvét, ez bárcsak angolul jelent meg, a Neal Stephenson, de az előzőt azt nagyon ajánlom mindenkinek, az nem egy sorozat része, ahogy nála egyébként van a barokk kör sorozat például, hanem különálló regény, a Termination Shock angolul, az összeomlás kora, ez már megjelent magyarul is, ez egy zseniális sztori. Képzeld el, hogy arról szól, hogy a közeli jövő, tehát ez mit tudom én, évtizedeket kell csak számítani, benne a tengerszint emelkedik, ugye jönnek a szuperviharok, áradások, járványok, hőhullámok, és ebben vergődik az emberiség, és egy texasi olajmilliárdos váratlan megoldással áll elő a különböző éghajlatváltozás által okozott katasztrófáknak a csökkentésére, mérséklésére, mégpedig azzal, hogy egy ilyen speciális megoldással kénnel bombázza az atmoszféra bizonyos rétegeit, ami azt jelenti, hogy ugyanúgy, mint ahogy amikor kitörnek ezek a szupervulkánok, vannak ilyen szuperkitörések, és sok kén szabadul fel, akkor ugye van egy ilyen természetes lehűlés bizonyos területeken. De ez nem mindenkinek megfelelő, hiszen ezzel az úgynevezett geo, hogy hívják ezt magyarul, tehát az, amikor belenyúlnak az éghajlati dolgokba geohackinggel, magyarul milyen szépen mondom, ezzel megváltoztatja ugye azt, hogy például, hogy milyen az ár a pály, illetve az esős évszak Indiában, és azért Indiában egyáltalán nem örülnek neki, mert azon a területen, Punjabban, ugye az öt folyó területén, ami a világnak a...
Mondd ezt helyesen angolul?
Punjab.
Nem neked, hanem tudod, hogy az indiaiak mondják.
Hát úgy mondják, de az a lényeg, hogy ott ugye megváltozik az egyik kenyeres kosara a földnek, növénytermesztés, gabona, rizs, stb. Szempontjából. Szóval ott megváltozik a klimatikus viszonyok, ők nem örülnek neki, a kínaiak se örülnek annyira neki, és beindul egy ilyen érdekes harc, amiben egyrészt részt vesz Kína, másrészt India, másrészt Kanada, illetve az Egyesült Államok, azon belül is főleg ugye Texas, és hát tök érdekes az, hogy például hol vannak azok a városok, vagy városállamok, vagy országok, mint Szingapúr, Velence, vagy Hollandia, ahol viszont az árem emelkedés, illetve ugye a vízszint emelkedés, tengervízszint emelkedés, illetve a klimatikus viszonyok elképesztő problémák elé állítják a döntéshozókat. Úgyhogy ezek a szereplők így együtt mozognak, és megpróbálnak itt valamilyen módon rendet tenni. Nagyon érdekes könyv.
Akkor Neal Stephenson,
az összeomlás kora.
Akkor én is hadajáljak, ha már kultmogul rittyentettünk itt. Kérlek szépen, Pucér szobrok, dagadt gladiátorok, harci elefántok. Ez mi? A könyv címe, nemrég jelent
ja,
meg.
Ez a könyv címe, jó, oké. Okay.
Azt hitted mi, de tényleg ez a címe. És kérlek szépen a római és a görög kor iránt, hogy mondjam, meglehetősen távolságtartó olvasóknak is ajánlom, mert egy rendkívül jó stílusban megírt, sztorizgatós, ám de történelmi szempontból végtelenül pontos műről van szó. Amiben
ebből annak... egyébként hiány van mostanában, vagy legalábbis nem elkerült a figyelmet. Volt a Róma sorozat, ami nagyon tetszett annak idején, és a Stephen Saylornak a kötetei, de hogy valahogy így ezek már úgy, mint hogyha nem lennének olyan divatosak most, ez ilyen sárkányok a divatosak, meg a
igen,
Jedik.
Ezért mondom, hogy rendkívül széles körben vizsgálja a Garrett Ryan nevű szerző a kultúrát, a mindennapokat, a sportéletet, a hitvilágot, belemegy olyanokba, hogy milyenek voltak az étkezési, alkoholfogyasztási szokások, milyen magasak voltak, hogyan vívták a csatákat, és mindezt, még egyszer mondom, rigorózusan korhű forrásokra alapozva. Hittek a saját isteneikben, és mondom, nagyon olvasmányos. Én a családot a hétvégén azzal szórakoztattam, hogy ebből olvastam fel meghökkentő részleteket, idéznék is ebből egyet. Tudta-e ön, Kántor Endre, hogy Szokratész, a jeles filozófus bizonyítottan napi 4 liter bort fogyasztott?
Na tessék! De azt, nagyon fontos, hogy ezt említetted, ugyanis vinum merumot fogyasztott, vagy csak vinumot? Ugyanis, hogyha vinumot fogyasztott csak, az minden bizonnyal vízzel kevert bor volt. A merum, ami a tiszta borra használták, az kevesebb szerítták úgy magába. A vízzel kevert borból viszont olyan, mint a fröccsöt ívott volna. Tehát abban a 4 litert elfogadom.
Oké, bevallom, őszintén nem emlékszem.
Nem, általában a rómaiaknál és a görögöknél is így van ez, bár a görögök azok egyéb dolgokra is képesek voltak, gaztettekre, mint például a tengervízzel való keverése a bornak, ami azért...
Hát, Endre, hogy az ókorban úgy nézett ki a válás, hogy azt mondta a férj a feleségnek, hogy menj, szedd össze a cuccod, és távozz, és ennyi volt a válás.
Hát ez most is így néz ki.
Tudta-e ön, Endre, hogy a filmvásznon látható recés hasú, kockás hasú gladiátorok nem korhűek?
Igen,
mert hogy a gladiátorok
tudtam.
Dagadtak
voltak. Így van, így van. Kellett a védőréteg rajtuk, ugyanúgy, mint a kínai sokbőrű kutyánál.
Igen.
Ezeket én tudtam.
Ki a korhű gladiátor, teszem fel a költői kérdést.
Neked is azt mondta az asszony, hogy igen, pakolj és távozz.
Nekem nem.
Ja? Ez nem a gladiátoroknak?
Nem,
ja,
nem,
azt összekevertem. Ez a római polgár. És a kedvence, de a zapkása. Szalonna bőrkével.
Árpa.
Árpa, bocsánat, ezt akartam mondani.
Hordeárinak hívták.
Fejben őket. Fordítok latinból, igen, és nem, néha igen, összekeverem.
Nem tudom, hogy Fehér Marian érdekli-e az ókori történelem.
Marian, te olvastál a csavaros eszű római nyomozóról, aki ajtaján egy rabszolga kopogtat, akit Cicero küldött, és úgy hívják, hogy Gordianus másnapos, és olívaolajjal leszi a sajtot?
Nem.
Steven Saylor, római igen, sorozata, nagyon ajánlom.
De nagyon izgalmas.
Nagyon
igen,
izgalmas, igen.
Alapvetően szeretem, igen.
Tudta ön, hogy a harci elefántokat a rómaiak úgy futamították meg, hogy szalmákat kötöztek visító malacokra, meggyújtották és behajtották az elefántok közé, aki ettől megvadult, és csapott papotot hagyva legázolta a saját haderejét,
hát
és elmenekült.
Wall Street-en is csinálták, na, ilyen bulikba, csak törpékkel.
Igen. Na, de mi lesz? Ezt követően egy ország kérdezi, mi lesz a Pont Jókor műsorában.
10 órától lesz Pont Jókor, igen, mindjárt.
Köszönjük.
Lassan fel is ébredt, igen.
Jó, semmi, ezt eddig tudtuk. Igen, igen, menjünk
és
tovább.
És két vendégem lesz a 2 óra alatt folyamatosan. Kecső Zoltán az egyik vendégem, ő új beszéd tréner. Tudta ön, hogy mi az új beszéd?
Hát nem ez a, az a...
Nem, én az új gördeszkáról hallottam. Először azt hittem szivatnak vele, de kiderült, hogy tényleg létezik ilyen sportág, és lehet hozzá sporteszközt szerezni, ilyen kis gördeszkát, és azzal különböző trükköket mutatnak be.
Hát a Mézga családban nem van az új beszéd,
nem? Nem, de tényleg
a világ
nem.
Megélett a pusztulás.
Nem a Mézga családban van nem. Az új beszéd?
Nem, az új beszéd az egy technika, ami a dadogáson segít. Tehát azt fogjuk végigbeszélni. A Zoli egyébként szlovákiai anyanyelvű, úgyhogy ezt előre is mondom, meg minden etapnál elmondom majd a hallgatóknak, hogy ezért aztán azért érződik az ő akcentusa. És ő egészen kicsi korától nagyon durván dadogott, és elmesélte ennek az összes érzelmi nehézségét, és ő 19 évesen találkozott ezzel a módszerrel. Ez egy módszer, az új beszéd. Teljesen újra tanít beszélni, tulajdonképp ez a lényege. Újra tanítja a levegővételt, a hangsúlyozást, egyébként még a ritmust
ez
is.
Tök jó.
És ezzel ő megszabadult a dadogásától, és Magyarországon ő kezdte el ezt tanítani, és trénelni azokat az embereket, akiknek ilyen nehézségük van, és egy tanítványa is eljön egyébként, Ruscsák Attila, és be is mutatják, elképesztő alapvetően sok kitartás kell hozzá, mert azért nem könnyű.
Az biztos.
De olyan szinten van ilyen újratanulás, hogy ez egy elvonulás, nem tudom én, egy hétre, az első két napban nem is beszélsz, és utána egy teljesen új technikával kezdesz el beszélni. Mondom, nem könnyű meg végigcsinálni, de mind a kettőjük tökéletesen beszél.
Nagyon jó.
Ez szuper
téma.
And next?
Hát ők vannak ketten.
Ők vannak ketten.
Nem figyeltél.
Nem, mert én tudtál közben
a régi beszédet, de elmondom neked, hogy figyelj oda Marianra.
Meg azt, hogy tudta ön, hogy Fehér Marian ide azért ül be minden nap 5-10 perccel 10 óra előtt, hogy elmondja, mi van.
És ugye ezt tudta ön, Mihálovics úr?
Nem, én azt tudtam, hogy az időnk leperget, köszönjük.
Mi a címe és írója Mihálovics gazda, aki CS-sel írta a nevedet, nem válaszolunk neki büntetésből. TS-sel kell.
Jézusom,
köszönjük szépen a figyelmet, reggel, és azt szeretném
van,
mondani,
nem tudom mennyi a héten, hogy ezek így ketten vannak.
Holnap is jövünk Endrével.
Római vér.
Nem. Nem
az a címe. Holnap nem az lesz?
Nem.
Én azt én mondom, hogy római vér.
Légy szíves, mondd meg a címét, én nem bírom, hogyha nem válaszoltak.
Így van.
Pucér szobrok, dagat gladiátorok és harci elefántok, ez a könyv címe. Gerett Ryan pennájából származik.
Tessék, itt köszönjük,
ez az, röhögjétek ki a klasszikus műveltségig.
Ennyi, igen. Mehetünk.
Már a véget ért ugyan a műszak, az ügyelet azonban mindig tart. A sürgősségi és félig zárt osztályon holnap reggel újra megtöltjük a kávésbögréket, és felvesszük a piaci sztetoszkópot. Addig is keressetek minket közösségi rendelünkben a Facebookon, a mai adás podcastjét pedig a radiokafé98.hu és millásreggeli.hu oldalakon, a Spotify-on és a Google Podcast-en.
Millás reggeli.
A Rádiókafé gazdasági Muppet Show-ja. Két dologban bízhatsz. Az egyik mi vagyunk.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Rádiókafé 98. A minőség soha nem megy ki a divatból.